Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennálló énekként a 78. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 78. Zsoltár első versét, ami így kezdődik, Hallgass én népem az én törvényemre. A 90. Zsoltár dallamára énekeljük ezt az éneket. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülve a 329. énekünk második versét énekeljük el. A 329. énekünk második versét, ami így kezdődik, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fönnállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy ma is megállhatunk ebben a templomban, hogy téged imádjunk, tiszteljünk, hódoljunk előtted. Valljuk, hogy te vagy az egyedüli Isten, akin kívül nincsen más, aki magad vagy az igazság, a szeretet, aki magad vagy az irgalmasság, a hűség, aki magad vagy a jóság és igazságosság, és szánk fel nem sorolhatja egyéb tökéletességedet, dicsőségednek fénysugarait. Köszönjük néked, hogy elküldötted a te drága fiadat, hogy legyen nékünk üdvözítőnk, nekünk Ádám szomorú utódainak, elveszett utódainak, kárhozott utódainak, legyen, aki minket megszabadít és üdvözít bennünket, a mi drága Jézusunk személyében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy eljöttél erre a földre, és ma visszaemlékezhetünk arra, hogy nem csak eljöttél, hanem meghaltál a Golgota keresztjén, de föltámadtál harmadnapon, és ma is élsz. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged, mint a mi élő Urunkat. Kérünk téged arra, hogy szent lelked által legyél most itt velünk, amint ígérted nekünk. És kérünk téged, hogy lelked által szólíts meg minket az igéből, te drága szavadból, a Bibliából. Köszönjük néked, hogy meg tudod eleveníteni a számunkra, élővé tudod tenni a számunkra a te igédet. Munkálkodni tudsz bennünk a te igéd által. Kérünk, hogy tedd meg ezt ma is. Add, hogy eljussunk a te igaz hitedre. És hogyha eljutottunk, akkor megerősödjünk az irántad való bizalomban, szeretetben, odaadásban. Hadd legyen ez az istentisztelet, Urunk, a megújulásnak az alkalma minnyájunk számára. Hálát adunk neked azért, hogy eljött ide egy család most újra, hogy kisgyermekére a te áldásodat kérje, a keresztség alkalmával. Kérünk, áld meg ezt a kisgyermeket, áld meg szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, minden rokonságát. Kérünk téged arra, hogy vond minnyájuk szívét egészen közel magadhoz, hogy téged tudjanak dicsérni nagy örömmel, most, amikor kisgyermeküket megkereszteljük. Kérünk téged arra, hogy hadd térjünk otthonainkba majd a te áldásoddal, és hadd induljunk a jövő hét szolgálataira örömmel és békességgel, a te ígédbe kapaszkodva, a te ígéddel betelve. Kérünk téged, hogy áldásod nyugodjék meg most rajtunk, a te neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és a keresztszülőket pedig kérdezem, illetve kérem, hogy szülőkkel együtt legyenek kedvesek idejönni. Szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában, a gyülekezetünk közösségében, ahol mindig megjelentek, de most rendkívüli alkalommal jöttetek. Hallgassátok meg, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében olvassuk. Hozzájuk lépett Jézus, szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket, az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy ígét hadd olvassak a szereztetés igéi mellé, Hóseás könyvének második részéből, a 18 és 19. verset. Ezt mondja az Úr, és eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el, bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Az örökkévaló és szuverén, hatalmas Isten drága ígérete hangzik el most felétek, és kisfiatok felé, harmadik gyermeketek felé. A mindenható Isten azt közli veletek, hogy eljegyzi őt magának szövetséges társul. A keresztség jelével. Ő teszi meg felé az első, a kezdeményező lépést. Ahogy megtette annak idején Izrael választottai felé, akiknek szólt ez az ígéret hajdanán, úgy szól most a kis Máténak is. És közli vele, és veletek is, eljegyezlek téged magamnak. Mi indítja erre az Urat? Az ő örök szeretete. Csak és kizárólag az, hogy ő öröktől fogva szereti ezt a kisfiút is. És miért jegyzi el magának? Megmondja itt az ígében. Azért, hogy megismerje az Urat. Azaz szövetsége, szeretet közössége legyen ő vele, ami az ember örök boldogságának, békességének, erejének, örömének a forrása. Közösség az Úrral. Szövetség az Úrral. Nincs csodálatosabb dolog, mint így megismerni az Urat. Az ő személyét, az ő drága kincseit. És ő éppen azt fogadja most, hogy eljegyzi őt arra, hogy egyszer megismerje ő is ezt az Urat. Ilyen értelemben. És mivel jegyzi el, kérdezzük. Az a jegygyűrű, amit Isten ad neki, és amivel eljegyzi őt magának, Így mondja, eljegyezlek igazsággal, ítélettel, ez ugyanaz, kegyelemmel és irgalommal, ez is ugyanaz, és hittel. Három kincs ez, igazság, kegyelem és hit. Ez az, amit Isten ad neki, hogy eljegyezze magának. Áldott legyen azért, hogy megígéri, hogy megigazítja, hogy kegyelemmel körülöleli, és igaz hittel meg fogja ajándékozni. Ezek a vele való közösségnek az alapjai. És végül meddig jegyzi el? Azt olvasok itt az ígében, hogy eljegyezlek téged magamnak örökre. Mind örökre. Isten ezt a jegyességet úgy köti, hogy ebből egy örök házasság legyen. Egy örök kapcsolat közte, és ő közte, a kisfiatok között. Ti nem tudtok más tenni, mint hogy elfogadjátok Istennek ezt az ígéretét, és most örömmel hálát adtok neki ezért. És azt is tudjátok tenni, hogy elmondjátok ennek a kisgyereketeknek is, vagy keresztgyermeketeknek is, hogy ő kié, hogy őt az Úr eljegyezte magának, hogy ő az Úrnak a társa, mindöröktől fogva mindörökké. Tudatosítsátok benne, amennyire rajtatok áll ezt a dolgot, és tegyetek meg mindent azért, legfőképpen imádkozzatok azért, hogy egyszer ő maga is iget mondjon ennek a jegyesnek, az örökké való, őt szerető, üdvözítő mennyei jegyesnek. Olyan jó, hogy ez a kisgyermek eddig sem, de ezután sem a bűnnek, a halálnak, a sátánnak, az örök kárhozatnak a jegyese, hanem az örökké való Úrnak. Örök biztonságban van. Most pedig hadd kérdezzek tőletek egyházunk rendje szerint két kérdést, melyre válaszoljatok hitetek szerint. Először is kérdezlek benneteket, hogy akarjátok-e, hogy kisfiatok a látható keresztény anyaszentegyházba a keresztség által befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről annak idején ő maga is bizonyságot tegyen a konfirmáció alkalmából. Ha ígéritek, mondjátok hangos szóval, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, ígéretetek és fogadalmatok további megtartásához. Most pedig jöjjetek, testvéreim, és mint befogadó gyülekezet, közösség, mondjuk el a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték, száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Máté, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaképpen a 227. énekünk első versét. 227. énekünk első verse így kezdődik, a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg az apostolok cselekedeteiről írt könyv 11. részéből, a 19. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, senkinek nem prédikálván az igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban köztük némely ciprusi és cirénei férfiak, kik mikor Antiókiába mentek, szólának a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze vala velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapon kezdtünk el foglalkozni az antiókiai gyülekezettel, most tovább lépünk egy kicsit. Kíváncsi volnék, hogyha ma megkérdeznék az embereket, hogy szerintük mit hirdet a kereszténység, akkor mit válaszolnának? Valószínűleg a legtöbb ember azt mondaná, hogy a kereszténység egy vallást hirdet. Értenek ezen egy emberek által kitalált vallásfilozófiát, egy ideológiát, így is mondhatnám. Úgy vélik, hogy a kereszténység valami Jézus nevű ember által kitalált eszme hirdetője, képviselője ebbe a világba. És ez a Jézus valamikor ezt az eszmét, ezt a vallás filozófiát, ezt a vallást valamikor a nagyon régen a zsidó vallásból fejlesztette ki. És a kereszténység azóta is ezt a vallás filozófiát, ezt az ideológiát, ezt az eszmét képviseli a világba. Ezt hirdeti. Hát egy másik nézet talán az, hogy a kereszténység egy erkölcs tant hirdet, egy erkölcs rendszert hirdet, egy törvénykódexet hirdet. Ezt is tulajdonképpen hát Jézus találta ki zsidó gyökerekből merítve, és hát a kereszténység ezt az erkölcsi normát képviseli már évszázadok vagy évezredek óta tulajdonképpen, és nincs más mondani valója a társadalomnak, mint ezeknek az erkölcsi törvényeknek, normáknak a fenntartása, annak a követelése, hogy az egész társadalom tartsa be ezeket a szabályokat, ezeket a törvényeket. Tehát egy ideológia, egy eszme, vagy egy erkölcsi normatíva, normarendszer, vagy még egy gondolat szokott fölmerülni, hogy a kereszténység egyféle magatartás formát hirdet, egyféle életformát hirdet. Az úgynevezett keresztény életformát, ami valahogy visszamegy Jézusra, aki a zsidóságból merített, de kicsit hozzátett ahhoz, és ő maga tanított egy ilyen életformát, aminek a lényeg az, hogy szeressünk minden embert, legyünk jóba mindenkivel, ne bántsunk senkit, még az ellenségeinket is, mindenkit csak szeressünk, és ne szóljunk egy árva mukkot se, csak szeressünk mindenkit. Tehát cselekedettel és valósággal szeressünk. Ez a keresztény létforma, ez az, amit a keresztények próbálnak hirdetni, hát nem nagyon sikerül nekik, hirdetni sem, megélni még kevésbé sikerül nekik, mondják. Tehát ez az üzenet. Hát kérdés, testvéreim. A kereszténység valóban egy vallásfilozófiát hirdet? A kereszténység valóban egy erkölcsi értékrendet hirdet? A kereszténység valóban egy életformát, egy magatartásmódot hirdet? Lehet. De ha a kereszténység ezeket hirdeti, akkor az egy megromlott kereszténység. Az egy megromlott kereszténység, testvérek. Már azt kell mondanunk, hogy nagyon-nagyon megromlott kereszténység. Mert az igazi kereszténység, a valódi kereszténység, amelyik méltó erre a névre, hogy kereszténység, az egy szemét hirdet. Az Jézust hirdeti. Annak érdekében, testvérek, hogy egy kicsit elgondolkozzunk ezen, vegyük szemügyre ezeknek a régi keresztényeknek, akiket joggal nevezhetünk keresztényeknek talán, idézőjelbe tettem, ezeknek az üzenetét. Miről beszéltek ezek az akkori embereknek? Antiókiába. Miről prédikáltak? Tegyük ezt az üzenetet egy kicsit nagyító alá, és vizsgáljuk meg, hogyan jellemezhető az az üzenet, amit továbbadtak ezek az emberek. Ezzel foglalkozunk már egy kicsit. Ez a tartalom, testvérek, először is, azt kell mondjuk, felülről való tartalom volt. Azt olvassuk itt az igében, a 19. versben, hogy prédikálták az igét. Az igét. Tudjátok, az ige, az az Istennek a szava a Bibliába. Nagy különbség van az emberek szava, meg az Isten szava között. Az Isten szava az Istentől jön. Az emberek szava meg innen, vagy innen. Az emberekből jön. Azt mondja a Szentírás, hogy vannak proféták. Vannak az igazi proféták, és vannak a hamis proféták. A hamis proféták azok, akik úgy innen, önmagukból beszélnek. Annak, amit mondanak, a forrása ő maguk. És vannak az igaz proféták, akik meg azt mondják, amit az Úrtól kaptak. Ők a továbbadói, a tolmácsolói az Isten üzenetének az adott társadalomban. Aki az Úr szavát tolmácsolja, az igét mond. Aki meg a saját szíve gondolatát mondja, az meg csak emberi bölcsességeket mond a többieknek. Ezek az antiókiai és cirénei férfiak igét mondtak. Igét, Isten üzenetét mondták tovább. Nagyon megdöbbentő, hogy Pál, amikor visszanéz a szolgálati útjára, az efézusi vénekkel beszélget, tőlük búcsúzik, azt mondja nekik, hogy én nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek a teljes akaratát. Istennek a gondolatait adtam tovább, mégpedig azt a maga teljes egészébe adtam tovább nektek. Vagyis minden részletére kiterjedően adtam tovább nektek. Olyan volt, mint aki, bocsánat, válogatott volna a kendermagba, hogy na ez jó az igéből, azt elmondom, az már nem jó, azt nem mondom el. Ez tetszik nekem, azt elmondom, az nem tetszik, azt nem mondom el. Ezzel egyetértek, azt elmondom, azzal nem értek egyet, azt nem mondom el. Manapság sok ilyen prédikátor is van, testvérek, aki a Bibliának csak egy ilyen kis részét hajlandó továbbadni, ami neki tetszik, amit úgy megszűr, és a szűrőn úgy fönnmarad nála. De vannak, akinél már nem marad fönn, ilyen kollégám is van Magyarországon, akinél már nem marad fönn, illetve az a szűrőn fönnmarad, mondjuk az örök kárhozat. Na, arról nem beszél. Örök kárhozat az nincs, pokol az nincsen, mondja. Van, akinél úgy fönnmarad a szűrőn a predestináció, az eleve elrendelés. Hiába van benne a Bibliában, ő neki az már nem, ő azzal nem ért egyet, ő ezt már nem mondja el. Van, akinél az marad fönn a szűrőn, hogy beszélje Jézusnak a kereszt haláláról, mert hogy az olyan csúnya dolog, olyan véres dolog, hát, hogy az Istennek az kellett ahhoz, hogy megbéküljön az emberekkel, hát erről már nem beszélünk, pedig a Biblia beszél róla. Nem beszélünk róla. Nekünk már az nem tetszik. És akkor odaadnak az embereknek valamilyen ilyen jó leszűrt valamit, ami az ő tetszésük, vágyuk szerint való. Pál, mit mond? Én az Istennek a teljes akaratát, amit Isten közölni akart velünk, azt mindenestől odaadtam nektek. Elmondtam nektek. És ez az igazi igehirdetés, testvérek. Amikor mi nem szűrögetjük, amit Isten mondott, itt van a Bibliában, amit velünk közölni akart, és mi azt minden részletére menően az adott helyzetben, az adott szituációban, az adott embernek próbáljuk tovább mondani. Nekem is az a feladatom itt a szószéken, hogy Isten teljes akaratát, az őtőle jövő igéket tolmácsoljam nektek. De a ti dolgotok is ez, hogy a ti szószéketeken, a család fő szerepében, vagy családanya szerepében, vagy keresztszülő szerepében, vagy nagypapa, nagymama, vagy nem tudom, szomszéd szerepében, munkatárs szerepében, amikor fölálltok a szószékre, akkor ne a magatok bölcsességét mondjátok, ne ami belőletek van, az én véleményem, az én elgondolásom szerint, az én... Ne, hagyjátok ezt. Arról beszéljetek, az Úr mit mond a Bibliában. Mit üzen az Úr a másik embernek, a gyereknek, munkatársnak, ennek, annak, akivel körül vagytok véve? Az ígét mondjátok, ahogy azok a cirénei és ciprusi férfiak azon a helyen. Na, még egy gondolat fölmerül bennem ezzel kapcsolatban. Tudnélik, sokszor mondják manapság az embernek, hogy a keresztényeknek nem kell beszélni, hanem élni kell. Egy szavam nincs az ellen, hogy valaki élje a keresztény hitét. És úgy éljen, ahogy az Úr mondja neki. De ha néma, akkor valami hibázik. mert a keresztjének meg valamit mondani kell. Ezek a ciprusi és cirénei férfiak bementek Antiókiába, és szóltak, megszólaltak. Nem mondták, hogy na, itt vagyunk Antiókiába, hát majd itten elhelyezkedünk valahova, dolgozunk, aztán majd lesz valami, majd elterjed a kereszténység valahogy. De mi nem szólunk egy szót, csak élünk, aztán várjuk, hogy megkérdezzenek minket a hellének, hogy akkor mostan ti kik vagytok, mik vagytok, miért jöttetek, mit gondoltok. Nem szólunk mi egy szót se. Nem, testvérek, ezek az emberek oda bementek, és aktívan, kezdeményezőn, magukhoz ragadva az első lépés jogát, vagy előnyét, kihasználva ennek, szóltak. Ők megszólaltak, és persze úgy is éltek, ahogy az Úr mondta, de megszólaltak. És nekünk is, testvérek, meg kell szólalni. Meg kell szólalni, mondani kell valamit. Mit kell mondani? Amit az Úr mond. Mégpedig annak minden részletét. Egy csatornává kell válnunk, akint át tud menni az Úr üzenete a mai kortársainkhoz, a mai emberekhez. Ugyanúgy, ahogy azok a névtelen cirénei, ciprusi férfiak is csatornákká lettek, akin az Úr szava elérte a világot, az ő világukat akkor és ott. Persze ellenvetéssel élhet valaki, hogy a mai világban a szavak súlya már nagyon elenyészett, már devalválódott a szavak értéke, ugye. Annyi mindent mondott már mindenki, hogy már senki nem figyel oda, hogy a másik mit beszél. Nem is érdekel minket, hogy a másik mit beszél. Mondják nekünk is az egyházba hallani, lehet ez sokszor, hogy hagyjuk már ezt a prédikációt, tegyük háttérbe, nem kell beszélni. Énekelgessünk, dicsőítsük az Urat, zenélgessünk, jöjjünk, menjünk, álljunk föl, üljünk le, térdeljünk le, kimenjünk, bemenjünk, ezt csináljuk, azt csináljuk, valami akció legyen egyfolytában, de ne prédikáció legyen, ne a prédikáció legyen a hangsúly a református istentiszteleten. Mert a szavak elszállnak, és az emberek nem foglalkoznak a szavakkal ma már, mert annyit hallottak, hogy már elegük van a sok beszédből. De testvérek, ebben van valami, azért ismerjük el. Éppen ezért szükséges, hogy mi, ha megszólalunk, akkor az Isten szavát mondjuk. Az Úr üzenetét mondjuk, mert az Úr üzenete az nem devalválódott, annak az értéke nem veszett el. Az Úr üzenete ma is ugyanaz a súlyos és értékes üzenet, mint volt valamikor. Én oda tudok rá figyelni. Ti is oda tudtok rá figyelni. És az emberek, amikor én ott állok egy temetésen, és a Bibliát próbálom magyarázni nekik, még ott is, hogy vigasztaljam őket, meghallják a Bibliát, elcsendesednek. Meghallják a Bibliának a magyarázatát, próbálom ott egyszerűen mondani, hogy mindenki értse, amennyire csak tőlem telik, meg őtőlük is telik. Egyszerűen magyarázni, és csönd van, és az emberek figyelnek. Ha az ember az igét mondja, testvérek, az emberek úgy oda, valamitől odafigyelnek. Merjük az igét mondani, mint azok a cirénei és ciprusi férfiak merték Antiókiába mondani. Hát mi szégyelni való van az Isten üzenetében, amit ennek a világnak mondott? Nem kell azt egyáltalán szégyelni, vagy szégyeljék magukat azok, akik mindenféle hazugságokról beszélnek, akik semmiféle arcátlanságtól nem riadnak vissza. Szégyenkezzenek a politikusok, szégyenkezzenek a gazdasági emberek, akik hazudoznak. Szégyenkezzenek a nem tudom milyen vallási vezetők, akik hazudoznak. A papok szégyenkezzenek, a lelkészek szégyenkezzenek. Aki az igét mondja, az ne szégyenkezzen. Az merjen kiállni, és örömmel, és felszabadultan elmondani, hogy emberek, az Úr ezt mondja. Lehet, hogy megköveztek, de az Úr ezt mondja. Felülről való üzenet. Amit mondtak ezek a cirénei emberek abban a társadalomban, felülről kapták, és úgy adták tovább. A második dolog, testvérek, amit ezzel a tartalommal kapcsolatban érdemes megjegyeznünk, hogy ez egy szeméről szól. Az elején is utaltam rá. Szeméről szól. Ezek az emberek, ezek a ciprusi cirénei férfiak nem valami elvont vallási eszmét hirdettek, ami egy síkon áll a marxizmussal, vagy a nem tudom melyik más ideológiával. Nem egy erkölcsi kódexet hirdettek, egy erkölcsi törvényrendszert, nem egy különleges életstílusra hívogatták az embereket, hanem egy szeméről szóltak, sőt, egy abszolút páratlan, élő szeméről szóltak. Abszolút páratlan és élő szeméről szóltak. A názáreti Jézusról. A názáreti Jézusról. Hirdették az Úr Jézust. Az Úr Jézust. Nem valamit hirdettek egyszerűen, hanem valakit hirdettek. valakit hirdettek. A kereszténység, a bibliai kereszténység az a névnek az őrzője és hirdetője, a név nagybetűvel, az Isten neve, az Úr neve, Jézus neve. Ez nem valami megfoghatatlan, valami volt az ő számukra, tudnilik Jézus, hanem az ő számukra egy történelmi személy volt Jézus. Ezek Jeruzsálemből jöttek, 7 évvel vagyunk Jézus halála, feltámadása és mennybe menetele után. Ezek az emberek szemtanúi, fültanúi lehettek Jézusnak, vagy a tanítványokkal, akik Jézussal éltek, jártak, keltek, hallották, tapasztalták őt, azoknak a beszámolóiból, a közvetlen beszámolóiból éltek. Ezeknek Jézus egy nagyon plasztikus, megfogható valaki volt, egy történelmi szereplő, egy embertársuk, aki mégis Isten volt, és ők róla beszéltek, testvérek. A mi számunkra ez a Jézus már messzi van az időbe. És sokszor az az érzése az embernek, nekem is, meg nektek is lett ilyen érzés, hogy ez a Jézus már, mintha nem is lett volna, ez valami szép idea, egy szép eszme, egy tökéletes valami csoda, de nem egy történelmi személy. Hát egy történelmi személyről van szó. A názáreti Jézusról, aki született, aki meghalt a keresztfán, és feltámadt a harmadik napon, és a tanítványok szeme láttára mennybe vitetett, és eltűnt előlük, megdicsőítetett, aki hatalmas csodákat cselekedett, aki rendkívüli dolgokat tanított az embereknek, történelmi személy, történelmi cselekedetek, történelmi szavak, melyek nekünk leírottak itt az evangéliumokban. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy az első keresztjének számára ez a Jézus nem valami elfoszló, valami árnyékszerű valaki volt, hanem egy élő személy, egy páratlan személy. És az kell, hogy legyen nekünk is ez a Jézus. Őt hirdették. Testvérek, nagyon fontos ez a dolog a számomra, számotokra. Manapság mondják, hogy a világnak mire van szüksége, mire nincs szüksége. És az egyház azt elégítse ki, vagy ne elégítse ki. Testvérek, hagyjon minket hidegen, hogy a világnak most mire van szüksége. Nekem az kell, hogy fölforrósítsa a szívemet és a szívünket, hogy a világnak Jézusra van szüksége. Mert az Úr őt adta ennek a világnak, és nekünk ezért róla kell beszélni. Ennek a világnak nem arra van szüksége, hogy a kereszténység itt álljon, és állandóan szociális akciókat végrehajtson közöttük. És nem arra van szükség, hogy a nemzeti sérelmeket pátyolgassa és vigasztalgassa megszomorodott lelkeket emiatt, hogy Trianonba levágták az országunk nem tudom hányad részét. Nem ez a kereszténység feladata, testvérek. A kereszténység feladata Jézusnak a hirdetése. A názáreti Jézusnak a személyéről, az ő munkájáról kell beszélni, és őt kell a magyarságnak is a figyelme középpontjába állítani. A cirénei férfiak és a ciprusi férfiak róla beszéltek, hirdették az Úr Jézust annak a világnak, és nekünk is őt kell hirdetni, az ő páratlan személyére kell mutatni. És itt még egy dolog, testvérek. Nem csak azt olvassuk, hogy hirdették Jézust, hanem hirdették az Úr Jézust. Az Úr Jézust. Az Úr Jézust hirdették. Vagyis Jézust, ezt a názáreti személyt, mint egy urat hirdették meg, Kürioszt. Sőt, nem mint egy, hanem mint az urat hirdették meg. Uralkodó, mondták. Úr, uralkodó, király. Mégpedig abszolút egyedülálló. Ha visszakérdeztek az emberek, hogy micsoda, miről beszéltek, tehát mire alapozzátok ezt, hogy ő úr lenne, Kürioszt lenne. Akkor elmondták Jézusnak az életét, vagy legalább abból epizódokat. Elbeszéltek a haláláról, hogy mi történt akkor. Elbeszéltek az ő feltámadásáról, hogy az hogy történt, mint történt. Hogy dicsőítetett meg ez a Jézus, hogy ment mennybe. Hogy az egész életem végig húzódik, amíg csak itt járt a földön, végig húzódik valami felfoghatatlan hatalom, valami felfoghatatlan erő, ami benne lakozott. Ő úr, mondták. Nem szolga, hanem úr. Szolga is. De mint urat hirdették meg őt, akinek van országa. Pilátus előtt mondta Jézus, az én országom nem e világból van, egy másik világból jön az én országom. Onnan fog alászállni, nekem trónom van, ami majd egyszer meglátszik, és mindenki meg fog látni, aki csak hisz én bennem. És aki nem hisz én bennem, az is meg fogja látni. Csodálatos dolog lehetett, testvérek, amikor ezek a keresztények ott abban a pogány világban elkezdtek erről a Jézusról, mint Úrról beszélni. Figyeljétek meg, hogy nem azzal hívogatták az embereket, hogy nem azt mondták, hogy gyertek ide, majd adunk nektek egy nagy élményt. Egy nagy élményt. A mai kereszténységben sokszor ezt látjuk, testvéreim, hogy állandóan sok lelkész, meg presbiter, meg gyülekezet is, hogy az élménynek a fogja, mint a világ egyébként. A világ ilyen, hogy tudjátok, hogy minden az élményről szól, az élvezetről szól. És akkor jönnek a gyülekezetek, és elkezdenek, hogy mi is itt vagyunk, azt mi is adunk nektek valami élményt, valami kis feldobottságot, valami kis jó érzést egy pár percig, vagy élményt kínálunk az élményváró társadalomnak. Ezek az emberek, testvérek, élményt kínáltak? Nem élményt kínáltak, hanem egy urat kínáltak nekik. A názáreti Jézus személyébe. Persze a názáreti Jézus előtt meghódolók életébe is vannak élmények. Mint például a megigazulás. Vagy az, hogy megszólít engem az Úr. Vagy hogy békességet ad a szívembe, örömöt ad a szívembe. Vannak nekünk pozitív élményeink az Úrral. De mégsem ezek állnak a mondani valón középpontjában, hanem maga az Úr Jézus áll a középpontban. Hány és hány szószéken, testvéreim, hallhatunk ma erről a Jézusról? Nagyon kevés szószéken. Az ember csak bekapcsolhatja a rádióját, és hallgathatja a reformátusnak mondott istentiszteleteket. Bekapcsolhatjuk a tévét, nézegethetjük ha van fülünk a hallásra, meghalljuk, hogy szólnak-e egyáltalán Jézusról, vagy ha mondanak róla valamit, akkor hogy beszélnek róla. Legtöbbször nem hallunk semmit Jézusról. Vagy amit hallunk, azt jobb lenne nem hallani, mert rosszul beszélnek róla. Testvérek, csodálatos dolog lehetett, hogy ezek a cirénei emberek oda mentek, és azoknak a tiszta pogány embereknek, vagy éppen a zsidósághoz vonzódó görögöknek a szeme elé figyelme középpontjába oda tették a názáreti Jézust, mint a világ uralkodóját. A harmadik dolog, amiről beszélni akarok, hogy felkavaró volt ez az üzenet. Ha elgondolkozunk azon a koron, az ókori világon, hogy mi volt akkor, hogy volt akkor ott a görög-római világban, a kultúrában, akkor azt találjuk, hogy annak a kornak a milliójébe nem illett bele ez, amit a keresztjének mondtak. Az ott egy idegen üzenet volt, egy felkavaró üzenet volt, egy melbevágó üzenet volt. Akár pogány füllel hallotta ezt valaki, akár zsidó füllel hallotta valaki, olyan melbevágó volt ez a dolog, olyan felkavaró. Micsoda? Miről beszéltek ti? Ha zsidó füllel hallgatjuk, testvérek, a zsidók szétszórtan éltek az egész római birodalom területén. Bibliórán beszélgettünk egy kicsit erről, hogy ők mindenhol ott voltak, már több száz évvel azelőtt elkezdődött az ő kivándorlásuk az ígéret földjéről, különböző gazdasági meg politikai okok miatt ott szorongatták őket, és nagyon sok zsidó áramlott ki Rómába, Alexandriába, Antiókiába, a birodalom legnagyobb városaiba. Voltak a spanyol félszigettől kezdve a Krím félszigetig mindenhol nagy zsidó települések voltak. Rómában abban az időben már 12 zsinagógáik volt, az azt jelenti, hogy nagyon sokan voltak ott. Ezek az emberek, ha meghallották azt, amit ezek ugyancsak az ő honukból, Jeruzsálemből jött zsidó keresztjének hirdettek, hogy Jézust Kürioznak, Úrnak mondták, akkor ők, testvérek, arra gondoltak, hogy hoppá, álljunk csak meg. Az Ószövetségben van egy Isten név, úgy hangzik, hogy Jahve. A zsidók ezt a nevet, amikor odaérnek az olvasásnál, nem mondják ki, helyette mindig Adonájt mondanak, ami azt jelenti, hogy Uram, Úr. Jahve, Úr, azt jelenti. Így is van nálunk, a mi Bibliánkban is így van egyébként lefordítva, ahol az Úr szó szerepel a Bibliában, ott mindig, az Ószövetségben mindig Jahve név szerepel az eredetiben. Az Úr. A zsidók azt gondolták, hogy ezek a zsidó keresztények azt mondják, hogy a názáreti Jézus az Jahve, hát mert Jahve az Úr, ezek meg azt mondják, hogy Jézus az Úr. Micsoda, hogy ez a názáreti Jézus lenne az Úristen? Jahvénk, a mi Jahvénk, a mi Adonájunk. Hoppá. Ez azért melbevágó dolog. Pont ez az, amiért a zsidók annak idején Jézust, hát ahogy így mondjam, emberileg keresztre feszítették, mert hogy magát Istennel egyenlővé tette. És az azért a diaszpora zsidóságba, szétszórtságba való zsidóságba elterjedt gondolat, hogy Jeruzsálembe, mert állandó kapcsolatokat tartottak a jeruzsálemi vezetőségükkel ezek a szétszórtságba élő zsidók, tudták, hogy Jeruzsálemben mi történt ezzel a Jézussal, aki magát Istennek mondta. Hogy tudnilik, a mi legfőbb vezetőink, legfőbb elöljáróink, őt a keresztre feszítették, mint Isten káromlót. És erre ide jönnek ezek az emberek, ezek a zsidó keresztjének, ezek a ciprusi, cirénei férfiak, és elkezdenek nekünk arról beszélni, hogy ez a Jézus, ez az Isten tulajdonképpen. Ez megbotránkoztató volt a számukra, ez fölkavaró volt a számukra. Pláne, hogy ezek a cirénei, ciprusi férfiak állásfoglalást kértek tőlük ebbe az ügybe. Hogy akkor ti hogy gondolkoztok erről a Jézusról? Zsidókat is melbevágta ez a, mégiscsak ez a Jézus lenne? Ez a názáreti Jézus, aki ott meghalt, ez lenne a Donáj, ez lenne Jahve, ez lenne az Isten? Igen, mondták ezek az emberek bátran. Ő nem csak egy ember, ő Isten. A pogány füllel is próbáljuk meghallgatni. Azt mondták ezek a keresztények, Jézus az Úr, Jézus a Kürios. A pogány fülek számára ennek a szónak, hogy Kürios, más konnotációja volt, hogy ma mondják, ugye nagyon divatosan, más kapcsolatrendszerbe merült föl. Az ő számukra Kürios a császárt jelentette. A császár, a római császár, az a Kürios. Vannak olyan császár képek, olyan császár ábrázolások, ahol a császár glóriával jelenik meg a feje fölött. Amikor megjelent a császár nagy ritkán Rómában, a birodalom legfővezetője, akkor mindenkinek fehérbe kellett öltözni, és újongva kellett őt fogadni, mint az Istent. Mint az Istent. Azt kellett kórusba kiáltani a népnek, hogy Ave Cézár, Ave Cézár. Még a papagájuk, még volt én, hogy a papagájukat is betanították, hogy ezt ki tudják mondani. Még azok is mondják, ugye, hogy dicsőség az isteni Cézárnak. Ugye. Üdvözlégy Cézár, üdvözlégy Cézár. Császári leíratok ilyen formulával kezdődtek. Az Úr, a Kürios, a mi Istenünk parancsolja ezt és ezt. A birodalmi törvények. Tetszett az Úrnak, a Kürios-nak, a mi Istenünknek, hogy? És jött, hogy micsoda. A császár Isten volt, Kürios Kaiser. Császár az Úr, császár az Isten. Ezt a nevet viselte Augustus, Néró. Néró, az egész világ Kürios-a, az egész világ ura, ez volt a neve. Domitianus, szerényen így neveztette magát, hogy Úr és Isten, Kürios és Theos. A görög emberek, ezek a hellén emberek, amikor hallották, hogy a názáreti Jézus a Kürios, miért? Másik császár van? Arra gondolhattak először. Ja, nincs másik császár, ez egy másik úr tulajdonképpen, aki még ráadásul a mi császárunk fölött is áll. Kik ezek a keresztjének, mondták ezek a pogány fülű emberek? Kik ezek? Ti valami államcsínyt akartok itt elintézni a birodalomba? Le akarjátok váltani Nérót, vagy mit akartok ti? És egy helyébe akartok egy másik Kürios tenni, egy másik urat tenni? És értitek ezt a feszültséget? Ti a birodalom ellenségei vagytok tulajdonképpen, mert nem vagytok belenyugodva abba, hogy a császár az Isten, a császár az Úr, és ti nem akarjátok őt imádni, és az ő kép előtt áldozatot bemutatni neki, hanem ti egy másik, egy valami kicsoda, ez a názáreti Jézus, ezt kiáltjátok ki, Kaiser-nak, Kürios-nak. Ti felforgatók vagytok. Hát testvérek, való igaz volt, hogy ezek a ciprusi cirénei férfiak, és a társaik az akkori birodalomba, úgy a zsidókat melbevágó, mint a pogány görög-rómaiakat melbevágó üzenettel álltak elő, amikor ezt mondták, hogy Jézus Úr. Ez nem passzolt bele abba a világba, és magukra is vonták, valóban magukra vonták ezek a keresztények előbb-utóbb a zsidók haragját is, mert azok azt mondták, ti Isten káromlók vagytok, meg a rómaiakét, azért sok meg mondták, ti meg a birodalom fölforgatói vagytok. Találkozunk már az apostolok cselekedetéről írt könyvben azzal, hogy a keresztjének ellenségei, akár pogányok, akár zsidók voltak, összetudtak fogni egymással, és egy ilyen koalícióra léptek, hogy a keresztjéneket elintézzék. Kiírtsák őket. Testvérek, felkavaró üzenete a mai világban is, amikor komolyan elkezdünk arról beszélni, arról a személyről, a názáreti Jézusról, és őt azt mondjuk az embereknek, hogy ő az Úr, a mindenség ura, a mindenség ura, akinek minden hatalom a kezébe adatott, menjen és földön. Ez lehet, testvérek, a mi fülünknek már, hogy ismerősen hangzik, de az embereknek nem hangzik ismerősen, és ha mi is belegondolunk, és ők is belegondolnak ebbe, hogy itt van egy Úr, egy új Úr, egy régi új Úr, egy örökkévaló Úr, Jézus, aki uralja is az egész mindenséget, és aki az ő életüket is uralni akarja, akkor ez már elkezdi az embereket birizgálni. Kicsoda ez? Miről beszéltek ti? Kiről beszéltek ti? Mit akartok ti tulajdonképpen? Húzódjatok meg ott a sarokba, azt legyetek el le az ideológiátokkal, meg a normarendszeretekkel, meg a kis magatartás formátokkal, fogadjátok el ezt a kis kisebbségi létet ott a templom falai között, ne papoljatok itt nekünk erről a Jézusról, aki Úr a mindenség fölött, és uralni akar, ne talántán még minket is. Ez ma is mellbevágó üzenet, testvérek. Sokkal könnyebb más üzeneteket mondani, sokkal könnyebb kiállni bárhol, ide is könnyűken, és elkezdeni emberi bölcsességeket mondani, meg pszichológiát mondani, meg szociológiát mondani, meg politizálni, meg mit tudom én miről beszélni a szószéken, hogy senki nem érti, hogy miről akar a lelkész beszélni. Ez sokkal könnyebb dolog, mint kiállni, és azt mondani, hogy názáreti Jézus, urak, ura, királyok, királya, hódoljatok meg előtte. Ez az utolsó dolog, ami jellemezte ezt az üzenetet, testvérek, amit elmondtak ezek a régi keresztjének, hogy állásfoglalásra kényszerítették az embereket. Nem kényszerítették, késztették zsidókat is, pogányokat is. Nem csak elmondták nekik, hogy Jézus Úr, hanem azt mondták neki, na most, ha már Úr, akkor ti foglaljatok vele kapcsolatba állást, hogy most ellene vagytok, vagy vele vagytok. Döntsétek el a szívetekbe, hogy most elismeritek őt, és leteszitek előtte a fegyvert, és meghódoltok előtte, meghajoltok előtte, vagy pedig lázadtok ellene. Mert nincs egy harmadik megoldás. Vagy elköteleződtök mellette, vagy ellene fogtok harcolni. Ő maga nem hagy egy harmadik megoldást nektek. Nincs olyan, hogy valaki se ide nem áll, se oda nem áll, hanem toporog össze-vissza, jobbra-balra, hogy most akkor ő nem tudja eldönteni, ezt akkor megmarad élete végéig, utolsó leheleteig ebbe a toporgásba. Aki nincs velem, mondja Jézus, aki nem áll oda tudatosan, világosan mellém, és nem hódol meg előttem, az ellenem van, mondja az Úr Jézus. Azért, testvérek, nekünk is itt a dolgunk, nekem is ez a dolgom, nektek is ez a dolgotok, ha hívők vagytok, meghirdetjük az Úr Jézust, beszélünk róla, hogy miért is tartjuk őt Úrnak valójában, és megmondjuk az embereknek, hogy valahogyan, testvérem, barátom, gyerekem, valahogy foglalj állást ezzel a Jézussal szemben. És én arra buzdítalak természetesen, és arra bátorítalak, hogy hódolj meg előtte, mert ez egy olyan Úr, aki az életét adta, érted? Ő nem egy olyan Úr, aki csak így dirigál jobbra-balra, hanem egy olyan Úr, aki leszállt a trónjáról, és elment a Golgota keresztjére, és ott meghalt. Az életét adta oda, érted? Megszerezte neked a bűnbocsánatot, az igazságot, az üdvösséget, az áldozatával. Válaszolj erre a szeretetre, a királyok királyának erre a szeretetére és lehajlására, bizalommal és azzal, hogy meghódolsz előtte. Értitek? Ezt kell valahogy elmondanunk az embereknek. Én nekem is ezt kell elmondani nektek. Valahogy mindenkinek állást kell foglalni. Te már hogy foglaltál állást ezzel a Jézussal szemben, Jézussal kapcsolatban? Te már meghódoltál előtte? Mondtad neki, hogy elismerlek, drága megváltom, drága szabadítom, elismerlek téged az én életem urának. És mostan arra kérlek téged, hogy ha eddig én voltam az életem ura, vagy a pénz volt az életem ura, vagy a gyerek, vagy a nem tudom mi volt az életem ura, mostantól te légy az életem ura. És minden életterületem a tied. Nem kötöm meg a kezed, hogy itt uralkodsz, de ott nem. A házasságomban nem, de a templomba vasárnap igen. A pénzügyeimben nem, de a beszédemben ott igen. Nem, sehol nem kötöm meg a kezed. Korlátlan Úr vagy az egész mindenség fölött, az én életem fölött is, a szívem fölött, az érzésem, az akaratom, a gondolkodásom, az értékrendem fölött, minden fölött te legyél az Úr, mert te szeretsz engem a halálig, és örökké. Bizonyítottad. Mondjad ezt Jézusnak, testvérem, valahogy mondd el neki imádságba. Közöld vele, hogy ne ő neki kelljen ezt kitalálni, mert nem fogja kitalálni. Ezt neked kell kitalálni, neked kell elmondani, neked kell állást foglalnod ebbe a dologba. Én tudom, hogy manapság nehéz, sokszor férfiak is, de nők is nehezen döntenek valami mellett, vagy valaki mellett. Állandóan vonakodnak, húzódoznak, vigyél más a balhét, hogyha ne talántán egy döntést hoztunk, valami rossz következménye lesz, hát ki tudja, inkább nem is döntünk semmit, döntsön más. De itt az Úrral kapcsolatban, testvérek, nem lehet ezt csinálni. Ő a mindenség Ura, aki állást, foglalást vár tőlünk. Döntsetek jól, döntsetek ő mellette, és meglátjátok, hogy az ő uralma alatt élni a legcsodálatosabb dolog. A legcsodálatosabb dolog, a legfélelmetesen csodálatos dolog, nagyszerű dolog, nem csak a Földön, hanem utána is még milyen csodálatos lesz. Mikor eljön az ő országában, eljön az ő dicsőségében, és ott lehetünk majd vele, együtt a többi hívő emberekkel, akik meghódoltak Jézusét, és imádhatjuk őt, családtagjaink, vagy rokonságunk, vagy idegen emberek társaságában. Calvin ott lesz, Pál apostol ott lesz, és sokan lesznek ott, akiket ismerünk és szeretünk. Kérdés, te ott leszel? Biztos, hogy ott leszel? Ahhoz, hogy ott legyél, itt kell meghódolnod, itt kell állásfoglalást tenned. Ezeknek a régi ciréneieknek, testvérek, az üzenetébe, a szavába minden benne van, amire nekünk szükségünk van. Látjátok, hogy ők egy felülről való üzenetet hirdettek. És ez az Istentől jövő üzenet a világ felé nem másról szól, Jézusról szól. Mégpedig róla, mint Úrról szól, aki életét adta az emberekért, és megváltást szerzett nekik, és ma is él. Ez az üzenet felkavaró volt, mellbevágó volt az embereknek, és ez az üzenet személyes állásfoglalásra késztető üzenet volt, és az ma is. Döntsünk és döntsetek jól. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy most így a gyülekezet közösségében is imádhatunk téged, elismerve, hogy néked adatott minden hatalom menjen és földön. Amikor itt voltál ezen a földön, leírják nekünk az evangéliumok, hogy miket mondtál és miket tettél. Történelmi szavaid és tetteid itt vannak előttünk, és mindegyikből a te isteni hatalmad és erőd tekintélye sugárzik. Akár beteget gyógyítottál, akár a természetnek parancsoltál, akár bűnt bocsátottál, akár halottakat támasztottál, akár tanítottál. Mindenben ott volt ez az isteni erő és hatalom, aminek nem tudtak ellenállni. Köszönjük te néked, hogy legyőzhetetlen vagy. És köszönjük néked, hogy az az ember van ma is jó helyen, aki előtted hódol, aki téged imád, akinek te vagy az élete, szíve, lelke, ura, élete minden területének a fő parancsnoka. Kérünk téged, segíts bennünket egyen-egyenként, kicsiket és nagyokat ebben a gyülekezetben is, és mindenhol, hogy előtted hódoló emberek lehessünk. Akik egész életükbe nem hajlandók más urak előtt meghajlani, önmaguk előtt se, emberek előtt se, hanem egyedül te előtted. És ha az életükbe kerül, ha vérükbe kerül, ha mártírokká lesznek, ha szenvedniük kell emiatt, akkor is csak melletted tartanak ki, mert tudják, hogy ki vagy. Az őket szerető, hatalmas Úr. Kérünk téged, hogy segítsél bennünket, hogy hadd legyünk a te hírnökeid. Segíts minket, hogy elsősorban téged hirdessük, ne valami eszmét, ne valami erkölcs kódexet, ne valami életformát, hanem téged, ami drága történelmi megváltónkat, aki itt vagy előttünk az írásba, és aki köztünk vagy lelked által. Kérünk téged, hogy áld meg szívünkbe mindazt, ami ma elhangzott. Könyörülj meg, kérünk, és hordozzad gyülekezetünk szenvedő, gyászoló tagjait, légy vigasztalásoddal közel mindnyájukhoz. Gyógyítsd a betegeinket, erősítsd a gyengélkedőket. Kérünk téged arra, hogy áld meg a jövő hét itteni alkalmait. Látod, hogy angol táborunk lesz, kérünk, hogy fogadd kedvesen az itt megjelenőket, és áld meg őket a te drága szavaddal a szolgálók által. Köszönjük néked, hogy megint messzeföldről is érkeztek közénk, hogy hirdessék nekünk az evangéliumot. Kérünk, erősítsd meg a szolgáló testvéreinket is. Adj nekik bölcsességet, szeretetet, ígét a szájukba. Köszönjük néked, hogy kezedre bízhatjuk népünket, hazánkat. Kérünk, hogy vondd mi honfitársaink szívét magadhoz. Országhatáron, itt és ezen túl is. Hadd legyünk mi téged imádó, előtted hódoló nemzetté. Köszönjük néked, hogy meghallgatott könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves testvérek, hirdetem azt, hogy a jövő héten angoltábor lesz a gyülekezetünkben, és ennél fogva, mivel ez egy egész napos program, reggeltől késő estig tart, ezért nem lesznek egyéb gyülekezeti alkalmaink, tehát a bibliaóránk is és az imaóránk is elmarad. Viszont megint jöttek körünkbe Angliából, londoni gyülekezetből, ahonnan tavaly is jöttek, az All Souls gyülekezetből többen. Már van, akit ismerünk is közülük, arcról. Jöttek magyar testvérek is szolgálni az ország más területeiről. És arra kértem Annát, hogy egy pár kedves szóba köszöntse az Angliából jött testvéreinket. Kérlek, Anna, hogy gyere ide, és innen mondjad, hogy ki tudjanak hangosítani.
So, maybe you remember me from previous year. Jó. So, our beloved brethren from London, on behalf of our pastor and our congregation, I would like to welcome you to Szeged in our church. We are delighted to have you here again with us, and it is very moving to know that in London, in the heart of London, there is a place, there is a church, where people know not only about the place of Hungary on the map, but also are aware of the existence of a congregation in Szeged, and people who think of us, pray for us, help us. Now, we believe that your visits here so it's a mission physically and spiritually as well. By physically, I mean last year, we remember last year your hardworking team working here and just doing a perfect job, a very strenuous job under the scorching sun. And spiritually, we think about your efforts teaching our children English, and not only teaching them, but sharing your face with them, and by doing it, just inspiring them and helping to strengthen their faith as well. So we appreciate your efforts, and we hope that your stay here this year will be also fruitful and blessed. And for all these gifts, we should just thank and glorify our God, our Heavenly Father. Well, and just a message, hát nem tudom, röviden, magyarul, ugye megköszöntem, örülünk, hogy megint itt vannak, megemlékeztem a múlt évi komoly fizikai munkáról, amit végeztek itt a csapatukkal, és megköszöntem a nyelvtanítást is, és hát ezáltal nem csak nyelvet tanítottak, hanem bizonyságot is tettek a gyerekeink között, és erősítették a gyermekeink hitét is. És remélem, hogy az idei itt létük is ugyanilyen gyümölcsöző és ilyen áldás lesz az idei munkájukon is. És most akkor egy igével még megerősíteném. So, let's have a message from 1 John 3:4. Dear friends, let us love one another, because love comes from God. Whoever loves is a child of God and knows God. Whoever does not love does not know God, for God is love. And continuing just with the thought, my children, our love should not be just words and talk. It must be true love, which shows itself in action. So we believe that you love us and you show it in your actions by being here and teaching. És akkor magyarul János 1:3-4. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk.
Nagyon szépen köszönjük a köszöntést. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, a záró éneket énekeljük, a 225. ének kijelölt verseit. 225. vers énekünk, 5. verstől a 8. versig. Az 5. vers így kezdődik, adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Himnuszunkat énekeljük el.
Isten áld meg a
Áldás békességet kívánok!